Tisztelettel köszöntöm a testvéreket és a hallgatóságot. Ismételni fogjuk mindazt, amit délelőtt már egyszer felolvastunk. Ez egy olyan zsoltár, egy olyan költői mű a Szentírásból, amely irányt mutat nekünk, egyfajta normát szab az Istennel való, az örökké valóval való viszonyunkban, az isteni elvárásoknak a rendszerében, melyek azok az alapelemek, amelyekkel, ha minden nap élünk és amelyeket figyelembe veszünk, akkor teljes, Istennek tetsző életet tudunk élni. A 111. zsoltár az, amelyik egy ilyen egyszer-egyként segítséget nyújthat nekünk. Isten igéje iránti tiszteletből fennállva hallgassuk. A 111. zsoltár így hangzik. Dicsérjétek az Urat! Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak. Rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, a józan eszűek mind e szerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad. Imádkozzunk! Örökkévaló Úr, Jézus Krisztus nevében megszólítunk, megköszönjük az életünket, megköszönjük a lehetőséget, hogy közösségben gyakorolva kifejezhetjük hódolatunkat, imádatunkat, és felajánlhatjuk újra a mindennapjainkat, az egészségünket, az értelmünket, az akaratunkat neked. Szeretnénk ennek az alkalmát itt és most megragadni. Legyen kedves előtted. Amen. Kedves testvérek, kedves hallgatók, délelőtt áttekintettük röviden azt, hogy a 111. zsoltár, mint egyfajta ABC, vagy egyszer-egy eligazítást nyújthat nekünk abban, hogy hogyan gondolkodjunk Istenről, hogyan gondoskodjunk a saját életünkről, és hogyan éljük meg az igazi hálaadásnak, az igazi Isten imádatnak a formáját. Mivel most hálaadó ünnepén vagyunk együtt, kifejezetten erre szeretnénk majd a hangsúlyt helyezni, ugyanis az embernek az Istennel való viszonyában az alaphelyzet az, hogy Isten a végtelen, mindenható Úr, mi pedig az ő teremtményei vagyunk, és bármilyen helyzetben, bármilyen állapotban az első, alapvető feladatunk az, hogy őt dicsérjük, hogy imádjuk. Természetesen a dicséret fogalmáról próbáltunk már néhány alapvető elvet megfogalmazni. Ez ügyben ugye manapság már megoszlanak a vélemények, mert vannak, akik úgy értelmezik az Isten dicsőítést, hogy az csak egy eufórikus állapot lehet kézlengetéssel és ugrálással, miközben én például úgy értelmezem az Isten dicsőítést, hogy térden állva. Tehát én, amikor az Isten előtti hódolatomat és az igazi, őszinte, teljes szívvel való dicséretemet akarom kifejezni, én legjobban úgy tudom, ha letérdelek. Vagy így szocializálódtam, vagy ilyen mintákat láttam. Amikor kézlengetést látok, akkor számomra egész más érzések és egész más indulatok kerítenek hatalmába, de amikor letérdelek és lehajtom a fejem, akkor úgy érzem, hogy ez a legtiszteletre méltóbb állapot vagy testtartás az előtt, a mindenható Úr előtt, akit imádni szeretnék, akit tisztelni és akit magasztalni. Tehát ezt azért jelentettem most így ki az elején határozottan, hogy nehogy valaki úgy értse, hogy a dicséret az ez, vagy a dicséret az az, a dicséret az az állapot, amikor a halandó ember szembesül azzal, hogy ő egy senki a mindenható úrral szemben, és ezt nem csak a tudatában, hanem az egész testi mi voltában képes és kész kifejezni. Én nagyon szívesen látnék térdelő gyülekezeteket, amikor együtt vannak, mert gyerekkoromban még a valamikori keresztjének, a baptisták és még a másfajta keresztjének is az imaórát és az istenimádatot úgy gyakorolták, és én ezt nagyon követendő példának tekintem. Egyébként vannak keresztény közösségek, ahol nincs szék sem, hanem az egész istentiszteletet állva hallgatják végig, vagy térdelve. Erről ennyit. Tehát dicsérjük az Urat, most úgy fogjuk dicsérni őt, hogy róla gondolkodunk. Hogy újra elővesszük azokat a gondolatokat, azokat a mondatokat, azokat a kifejezéseket, amelyeket feltételezéseink szerint több ezer évvel ezelőtt az ő inspirációja kapcsán olyan személyek írtak le, akik hitelesen közvetítették az isteni akaratot. És most ott folytatnánk, ahol délelőtt abba hagytuk. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Arról beszélgettünk, hogy ahhoz, hogy az ember hálát tudjon adni Istennek, hogy hála érzet szakadjon fel a szívéből, hogy ilyen gondolatai támadjanak, hogy én hálás vagyok, ahhoz a dolgokat, az élettapasztalatot, a helyzeteket végig kell gondolni, mérlegelni kell, következtetéseket kell levonni, tanulságokat kell megfogalmazni, és döntéseket kell hozni. Tehát amikor azt mondja a szerző, hogy emlékezetessé tette csuda dolgait, akkor egyben azt a csodát is kifejezi, hogy az ember képes emlékezni. Egy kicsit fókuszáljunk erre, emlékezzünk. Természetesen az, hogy képesek vagyunk emlékezni, az fájdalommal is eltölthet bennünket, és örömmel is. Keserűséggel, bánattal és újongással. Attól függ, hogy mire emlékezünk. Mi az, amire a múltban a figyelmünket irányítjuk. Mert ha csupa rossz dolog, csupa keserűség, csupa fájdalom, csupa csalódottság, amiről szóltunk, akkor az az emlékezés számunkra nem inspiráló, hanem sokkal inkább erőt elvevő, vagy energiát semlegesítő. Márpedig itt arról van szó, hogy emlékezetessé tette a csodáit. A csoda egy különleges helyzet. Voltak már tudósok, és biztosan lesznek, akik mindent elkövetnek azért, hogy bebizonyítsák, hogy csodák nincsenek. Végül is igaz az a tény, hogy a csoda olyan értelemben nincs, hogy valami véletlenül éppen úgy, éppen akkor, éppen ott történik. Mert a csodában éppen az a lényeg, hogy ott és akkor és az történik, és hitünk meggyőződés szerint nem véletlenszerűen, hanem valakinek a közbenjárásával. Gondolom, ilyen csodák az önök vagy a testvérek életében is vannak. Olyan visszaemlékezésre méltó események, méltó, mert méltatlanok is vannak, amelyekre nem tudunk választ adni hívő emberként csak azt, hogy az egy csoda. Az, hogy ott, akkor az történt. Ez a úgynevezett zicim lébenje a csodának, a minőség meghatározása, hogy ott, akkor az úgy történt. Én csak egy ilyet említek, amikor Budapesten gyorsan hajtottam motorral, sokkal gyorsabban, mint amennyivel a közlekedési szabályok megengedték volna, és ez Budapest belterületén történt, és egyszer csak azt láttam, hogy jön szembe egy kis busz, és ott van egy árok mellette az út kellős közepén, és nem volt eltakarva, vagy elvédve, elkerítve semmitől. És csak egy tized vagy nem tudom hány század másodperc alatt zajlott le bennem ez az egész, hogy most mi lesz, és annyit tudtam tenni, hogy egy nagy íves fordulatot vettem, behajoltam, és a karom végig súrolta a kocsi oldalát, és az árok mellett el tudtam menni, amit ott hagytak. És akkor leszálltam a motorról, leültem, és végig gondoltam, hogy itt ez ekkor egy csoda volt. Én nem tudom, hogy az emberi reakció képes-e ilyen gyorsan felismeréseket rögzíteni, következtetéseket levonni, döntéseket hozni, de hogy ez megtörtént, ez egy tény. Visszanéztem, és ott volt az árok, ment a kocsi, és század másodpercen múlt biztosan, hogy életben maradtam. Most valószínű másoknak is vannak ilyen tapasztalatai. Több, egy, kettő, három, azt mondja a Szentírás, hogy minden ember életében Isten kétszer vagy háromszor szól. Arról, hogy itt vagyok. Hogy én itt, ekkor ezt tettem. Vedd észre, ez az én üzenőfüzetem, üzenőkártyám, ez az én bejelentkező lapom arra, hogy vegyük fel a kapcsolatot. Ezekre emlékezni. Jó, de azokra is, amelyekről az ember úgy von le következtetéseket, hogy bár soha ne történt volna meg. Az is lehet egy csoda. De maga az a csoda, hogy képesek vagyunk emlékezni. Számomra ez is egy nagy csoda most, hogy a számítógépek korszakában az emberi agyat próbálják modellezni, és a számítógépekben leképezni, jön rá az ember, hogy milyen bonyolult mechanizmus zajlik itt bent másodpercek ezred részei alatt. Mert amikor végig gondoljuk a múlt eseményét, az első csoda az, hogy itt van. Ott van. Megyünk az úton, a déjà vu érzés, ugye? És egyszer csak valahogyan egy szag, egy illat, egy zaj, egy szín felszínre hoz a tudatalattiból olyan emlékeket, gyerekkori emlékeket, amiről azt se tudjuk, hogy hát mi ezt átéltük, de akkor mégis lepereg előttünk, vagy maga az a tény, amikor halál közeli élményben az ember az egész életét látja leperegni maga előtt, mint egy rövid filmen. Azt jelenti, hogy az agy végigpörget az összes információt, ami ott van. Mert így vagyunk csinálva. Megvan minden. Minden ott van. Ezt fogja majd valószínű az örökké való, amikor elé állunk végigpörgetni, hogy no nézzük csak azokat a kockákat, azokat a helyzeteket, ki, mikor, mit, hogyan, miért tett. De ez egy csoda, hogy erre képesek vagyunk. Milyen fura az, amikor egy ember nem emlékszik a múltjára. Vannak ilyen filmek, hogy agymosás, és azt se tudja, hogy ő kicsoda. És mit tudjuk, hogy kik vagyunk, azt is tudjuk, honnan jövünk, és azt is, ez már nem emlék, hanem a jövőkép, hova megyünk. Amikor végig gondolunk egy eseményt, az azt jelenti, hogy újra értelmezzük, a helyére rakjuk. Nem úgy vannak az agyunkban a gondolatok, hogy egy csomó dolog, hanem tudjuk, hogy ez ott és akkor történt. Ez is egy csoda, hogy a helyére kerül, nem keveredik össze. Vannak memóriazavarok, amikor az ember nem tudja, hogy most mire is gondoltam és miért arra. Számomra a legnagyobb csoda, hogy ezt a sok-sok információt és ezt a sok-sok emléket az ember összefüggésekkel képes kezelni. Össze tud rakni dolgokat. Nem csak úgy vannak ott szépen bedobozolva millió számra, hanem amikor azt mondom, hogy emlékszel arra, amikor mentünk az úton, és bezártad az orrom előtt a vonatajtaját. És milyen érzés volt az nekem? És ha van, akinek van egy ilyen, és lehet, hogy egy embernek azért egyszer volt ilyen, akkor az mind ott, abban az összefüggésben lezajlik, és azt mondja, igen, és akkor eldöntöttem, hogy soha többet, vagy attól kezdve. Csodálatos dolog az, hogy összefüggéseket tudunk. Ezért tudunk tanulni a hibáinkból. Mert összerakjuk a dolgokat, és azt a következtetést vonjuk le, hogy na, még egyszer az életben velem ez nem fog megtörténni. Vagy mindig meg fog történni már hanyatszor, és nem tanultál belőle? Ezt mondja Isten a választott népnek, hogy gyermekeim, hányszor megmutattam már, hogy itt vagyok, és még most se értettétek meg? Akkor vegyétek elő a 10 parancsolatot, vegyétek elő a pusztából való szabadulást, vagy a vándorlást Egyiptomból, vegyétek elő, és újraolvassátok végig, újra, és még most se értitek? Vagy emlékezzünk Jézusra, amikor azt mondja, hogy még most se értitek. Volt ilyen? Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak? Volt. Sajnos, azt mondja, még most se értitek. Amikor az összefüggéseket, hogy mi miért, hogyan kapcsolódik össze, kapcsoljuk, akkor le tudunk vonni következtetéseket. A megtérés tulajdonképpen egy hatalmas következtetés. Amikor összerakjuk az életünk dolgait, a múlt eseményeit, Szentlélek által a reflektor, a Szentlélek tüze rávilágít azokra a bűnökre, amelyekről korábban nem is gondoltuk, hogy bűn, és hányszor van ilyen, megbántunk valakit, mondunk valamit, és 10 év múlva azt mondja az illető, te emlékszel arra, amikor ezt meg ezt mondtad? Nem. Hát tudod, milyen fájdalmat okoztál nekem akkor? Nem is tudtam. Van ilyen. Házastársi kapcsolatban, rokoni kapcsolatokban. Tehát a Szentlélek pontosan ugyanezt teszi, amikor az ember közeledik Istenhez, a Szentlélek reflektora elkezdi végigvilágítani azokat a területeket, ahova addig nem nagyon szeretett az illető benyitogatni sem, meg benézni sem. Ez az, amikor bűnbánatra ébred az ember. Amikor felismerem azt, mert értelmezni tudom, hogy az bűn volt. Hadd kérdezzük meg önmagunktól, volt ilyen élményünk? Volt ilyen életszakaszunk, amikor a bűneink úgy ránk nehezettek, mint addig még soha? Olyan dolgok, amik addig semmi problémát nem jelentettek, éltünk velük együtt, és nem tudjuk, mi történt, mégis nyomták a vállunkat. Miért? Ki mondta, ki szedte azokat elő? Rávilágított az örökkévaló kegyelme, és azt mondta, értelmezd csak újra azt a mondatot, értelmezd csak újra azt a helyzetet. És amikor újra értelmezed, egy új megvilágításban látod, akkor az új összefüggésben, hogy ez hogy esett nekem, vagy ez hogyan zajlott bennem, vonj le következtetést. Csak egy példát. Péter apostol nagyon bátran, kardot rántva, bizonygatta Jézus Krisztus iránti elkötelezettségét. Emlékszünk rá. Azt mondta, én az életemet is adom, érted, Uram? Hát csak nem gondolod, hogy cserben hagylak. Jött egy fordulat, jött egy új helyzet, ahol egyedül maradt, és akkor, amikor egy szolgálólány, egy senki rámutatott, és azt mondta, te is hozzátartozol? Mit tett ez a hős tanítvány? Letagadta. Sőt, azt írja a Szentírás, hogy még egy jót is, egy cifrát is mondott hozzá. Hogy nem. És ezt hányszor tette? Többször. 3-szor. És amikor a 3. után egy teljesen banális dolog történt, micsoda? Egy állat végezte a dolgát. Kukorékolt. Mi történt Péterben? Lejátszódott ez az egész folyamat. Az, hogy egyszer Jézus azt mondta neki, hogy meg fogsz tagadni, mielőtt a kakas 3-szor megszólal, és az is lejátszódott benne, hogy ő a karját is elővette, hogy megmenti, és lejátszódott benne az, hogy igaza volt annak a Jézusnak akkor, pedig én bizonygattam, hogy nem igaz. Mert ezzel, hogy Jézusnak azt mondta, hogy már pedig én az életemet adom, majdnem azt akartam, hogy hát Jézus, te vagy tévedsz, vagy hazudsz. És most kiderült, hogy nem tévedett, nem hazudott. Képzeljük el, milyen fájdalommal ébredt rá erre Péter, amikor a kakas kukorékolás után, végig gondolva újra ezt az egész szituációt, ebben az összefüggésben levonva azt a következtetést, hogy mit tettem, elkezdett sírni. Ugye? Így volt. Elkezdett sírni. Rádöbbent annak a súlyára, és itt volt a tanulság. Azért tudott sírni, mert a következtetésekből ezt a tanulságot képes volt leszűrni, hogy így viselkedtem. Így viselkedtem én a mesterrel. És honnan tudjuk, hogy ez így igaz, és hogy ez valóban ilyen súlyú dolog? Onnan, hogy egyszer, amikor halászgatott a vízben, és meglátott valakit, aki ott sétált, és az az illető a halászgatás vagy a halfogás után feltett neki egy kérdést. Azt kérdezte tőle, hogy Péter, szeretsz engem? És Péter azt mondta, hát természetes. És az illető még egyszer megkérdezte Jézus Krisztus, Péter, te szeretsz engem? Hát hogyne? És amikor harmadszor megkérdezte, akkor Péterben ez az egész folyamat újra lejátszódott. Visszaemlékezett arra az eseményre kezdettől, újra értelmezte, rájött azokra az összefüggésekre, hogy mennyire csodálatos ennek az isteni Jézusnak a mindentudása, megfogalmazta tanulságot, hogy ő mond igazat, és én nem, és ennek a tanulságnak az okán, hogy ő az Isten, hozott egy döntést. És mi volt az a döntés? Legeltesd az én bárányaimat. Ezt mondta neki Jézus, ha szeretsz engem, és legeltette. És utána Péter apostol lett az, aki által Jézus Krisztus evangéliuma elindulhatott. Ezen a kulcson, amit az ő kezébe adott Jézus Krisztus, múlt a keresztény egyház történelme, és nem is vehettek azon erőt, még a pokol kapui sem, azóta sem. Egy ilyen embernek, egy ilyen emlékezésén. Nagyszerű azt látni, hogy emlékezetessé teszi Isten az ő csodáit. És amikor emlékezünk az életünkre, mindarra, amit tettünk, és rájövünk, hogy bűnösök vagyunk, és rájövünk arra, hogy Istennek jogosultsága, igazságossága lenne arra, hogy elítéljen minket, és mégis kegyelembe fogad, akkor kiderül, hogy igaz ez. Kegyelmes és irgalmas az Úr. Volt olyan életszakasz, amikor Isten eltörölhetett volna minket a létezésből? Vagy egy olyan nap, vagy egy olyan hét, vagy egy olyan év, amikor azt mondtam, hogy te gyalázatos, hát így képviselsz te engem az emberek előtt, ilyen képet mutatsz te rólam. Eltöröllek. Megtehette volna? Van mire visszaemlékeznünk a bűneink miatt? Van. És ennek ellenére kegyelmes és irgalmas az Úr. Hát hogy ne imádnánk őt? És ezek után azt mondja a Szentírás, apró dolgokkal is vizsgálhatjuk Isten jóságát. Eledelt ad az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére. Két egyszerű mondat. Egyrészt, amikor ezt a mondatot hallották a választott néptagja, hogy eledelt ad az istenfélőknek, eszükbe jutott a manna, mert hogy volt nekik ilyen tapasztalatuk. És abból a mannából még egy kis bizonyítékot bele kellett tenni a frigyládába bizony. Annak ott kellett lenni, hogy mi marad belőle, nem tudjuk, de ott kellett lenni bizonyítékú, hogy Isten gondoskodik a gyermekeiről. A másik pedig ugye a szivárvány. Mit mondott a Szentírásban? Az Úr. Amíg szivárvány lesz, amíg így működik a Föld, a klíma, a bioszféra, a földi légkör, a vegetáció így fog működni, ahogy én megalkottam, addig lesz szivárvány. Amíg pedig lesz szivárvány, addig ez mit üzen nektek? Tessék? És abban a szövetségben mire számíthatunk? Így, ez a lényeg. Amíg hagyjátok, hogy így működjön az a világ, amit én csináltam nektek, ott lesz a jele. Ha felborítjátok ezt a rendet, valószínű, hogy az se olyan lesz, és akkor készüljetek arra, hogy a vetés és az aratás és az élelmezés elég sok problémát okoz nektek. Tegnap volt a világélelmezésügyi nap, vagy a élelmezésügyi világnap, azért tudom, mert egy több mint 1000 konzervet elvihettünk a Millenáris Parkból, olyan helyen dolgozom, hogy szétoszthatjuk a szegényeknek, és eszembe jutott ez, hogy ez a 1300 konzerv, milyen jó lenne az 1 milliárd lakónak, aki éhezik a Földön, mi nem tudjuk oda eljuttatni, a Magyarország éhezőknek tudjuk eljuttatni. De van miből. Egyébként is a közgazdászok azt mondják, ma a földi élelmiszertermelés pont annyi, hogy elég lenne mindenkinek. Bőséggel, rosszul van elosztva. Erre pedig Jézus azt mondta, hogy szegények mindig lesznek köztetek, osszátok el rendesen. Következő hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát. Amikor ezt a választott nép tagjai közül hallották, eszükbe jutott a fogság, és eszükbe jutott a szabadulás. Az egyiptomi fogság és a szabadulás, és az a föld, amit elfoglalhattak, a 12 törzs. Nekünk pedig, új szövetségi keresztényeknek még több tény van arra, hogy csodáljuk Isten irgalmát, mert ha belegondolunk, hogy Izrael a választott nép területe 2000 évig, 2000 éven keresztül nem létezett országként, Krisztus után 70-ben megszűnt Izrael létezni, és 1948-ban újra államként fungál, akkor azt mondhatjuk, hogy nincs a történelemben még egy olyan ország, amely 2000 éves nem létezés után újra államként létezik. Ez pedig egy tény. Nem attól függ, hogy mit hiszünk, hanem attól, hogy ez így van. És a pogányoknak a birtoka még mindig, és ilyen szempontból az egész föld. Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva. Egy mondat erre. Szociológusok, társadalomtudósok, pszichológusok, pszichiáterek, közgazdászok és mindenki vizsgálja, hogy milyen modell lenne szükséges és ideális egy új világgazdasági probléma kezelésére, amely minden társadalomban egyértelműen a lakosságnak vagy a népességnek a kiegyensúlyozott életét lehetővé tenni. Vagyis milyen világ lenne jó egy új 21. században? Arra a meglátásra jutottak, hogy nem közgazdasági, hanem ideológiai elvekkel kellene megfogalmazni. Ugyanis mindaddig, amíg az ember önző, addig bármilyen gazdasági mechanizmus rossz irányba fogja vezetni a társadalmat. És arra meglátásra jutottak, hogy kell egy erkölcsi minimum, amit minden kultúrának, minden civilizációnak, minden társadalomnak meg kell fogalmazni. És ha arra gondolunk, hogy van egy ilyen erkölcsi minimum, a 10 parancsolat, ami most már évezredek óta modellül szolgál, azt mondhatjuk, hát itt a csoda. Nem élhet egyetlen egy civilizált, kulturált társadalom sem erkölcsi normák nélkül, alapnormák nélkül. Márpedig az egymás mellett élés, ez a legideálisabb, a 10 parancsolat. Lehet az európai, afrikai, ázsiai, fejlett, közepesen fejlett. Ha nincs erkölcsi rend, a társadalmak összekuszálódnak. Márpedig ezek működnek. Kezének munkái igazak és jogosultak, rendelkezései maradandóak, rendíthetetlenek, mind örökké. Igazán és helyesen vannak megalkotva. Az a 10 parancsolat, ami ott le van írva, nélkülözhetetlen ahhoz, hogy elviselhető társadalom létezzen a Földön. És itt jön a csúcs, a 10 parancsolat után. Kitöltötte be a 10 parancsolatot? Úr Jézus, itt gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. Hát nem csodálatos? Kijelentette Jézus Krisztust a 10 parancsolatban, úgy, hogy még a nevét se tudtuk, csak úgy, hogy majd a megváltás, a szabadulás, mert az ember még azt a 10-et se tudja megcsinálni rendesen. Azt a 10 parancsolatot, hogy ne ölj, ne lop, ne hazd, stb. Mindenki áthágja. És akkor viszont mindenkinek bűnhődnie kell. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve. Miért jött Jézus Krisztus? Ugye tudjuk, miért lett testé Isten? A bűneink miatt milyen bűnöket kellett neki magára vennie? Azokat a bűnöket, amelyeket Istennel szemben mi elkövetünk, és melyek ezek a bűnök? Vagy a 10 parancsolatnak a különféle problémái, vagy az a tétel, hogy eleve nem akarunk Istennel együtt élni. Az első, az emberiségnek az első és alapbűne az, ha nem akar Istennel együtt élni, ha pedig akar vele az, hogy megmondja, hogy Isten milyen elvárásokat fogalmazzon meg vele szemben. Amikor Jézus Krisztusban az örökké való Isten testet öltött, erre a problémánkra adott választ, hogy nem tudunk hibátlanul élni, hogy nem tudunk minden törvényt betartani, hogy nem tudunk olyan életformát kialakítani, amire ez az örökkévaló Isten azt mondta, így képzeltem el. És azért lett Jézus Krisztus emberré, hogy emberként mutassa meg ezt. Ezt az üdvösséget, ezt a megváltást Isten rendelte el. Ő adta. Nem mi kényszerítettük ki, és nem mi kértük. Olyan értelemben az áldozati szertartásokkal az ember jelezte, hogy nem boldogul a problémával, mert feláldozták az állatokat ezrével, de mégis valami belül ott nem működött. És erre Isten válaszolt, azt mondta, hát akkor önmagamban megoldom ezt a problémát. Gondoskodott népe megváltásáról. A legnagyszerűbb mondat ez, hogy ő gondoskodott arról, hogy mi megváltottak legyünk. Mi nem tudtunk ezért tenni semmit. Ezért ingyen való a kegyelem. Jézus Krisztusban el lehet fogadni, és lehet dicsőíteni érte Istent. Szent és félelmes ezért az ő neve, mert hitünk szerint ezt mind ő tette. Befejezésül ennek az egyszer-egynek a lényege összefoglalva, az a bölcsesség az, hogy értelmesen éljük le az életünket, tartalmasan és értelemmel megtöltve, abból indul ki, ha ismerjük az örökkévaló Urat, és vele együtt kialakítva az ő akaratával a mindennapjainkat, éljük le a földi életünket. A józan eszűek, itt nem azt jelenti, hogy nem a részegek, hanem akik racionálisan gondolkodnak. Aki végig gondolja ezeket a dolgokat, arra a következtetése jut, hogy valamilyen módon Isten nem maradhat ki az életemből. Egyszerűen nem lehet kihagyni. Ha pedig nem lehet kihagyni, akkor pedig oda kell rakni, ahova való, a csúcsra, mindenek fölé. És amikor ezt az ember megteszi, akkor egy olyan belső szabadság, egy olyan üdvözült állapot keríti hatalmába, amitől utána már senki nem foszthatja meg. Az ő dicsérete örökre megmarad. Hiszünk abban, hogy az üdvösség Jézus Krisztus által a miénk, és hiszünk abban, hogy attól kezdve, hogy Krisztusban gyermekeivé lettünk ennek a mindenható Istennek, számíthatunk az ő jelenlétére, és kifejezzük ezért a gondviselésért a hálánkat. Azt kívánom a testvéreknek, a hallgatóknak, hogy bármikor, amikor van egy kis szabad idejük, történetesen várakoznak, sorban állnak. Történetesen, amikor éppen nem úgy történnek a dolgok, és megállnak gondolkodni, hogy na most hogyan. Gondoljanak ő rá. Egyszer egy, szólítsuk meg őt, és mondjuk azt, örökkévaló, minden hódolatom a tied, dicsérlek téged, és menjünk együtt tovább. Legyen ilyen élettapasztalatunk és életutunk. Amen.